résznek egy közös gondolatot adtunk a különböző beszélgetéseknek, nevezetesen a fiatal tehetségek, a fiatal tudomány gondolatát. Ennek jegyében talán vannak önök között olyanok, akik korábban itt voltak a tehetséggondozásról, a kutatódiákok, kutató középiskolai diákok hálózatáról szóló beszélgetéseken, illetve azon a sorozaton, amelynek a harmadik alkalmán vagyunk itt, ahol is a Talentum díjas fiatal kutatókat mutattuk be. A Talentum díjat a Talentis Alapítvány Talentis program hozta létre, amely kifejezetten fiatal kutatók, tehetséges, már bizonyított, és reményeink, bizodalmunk szerint a jövő előtt álló kutatók számára osztottak ki. Ezeknek az esteknek megvan maga a koreográfiája, immár a harmadik alkalommal ugyanúgy csináljuk. Ezért felkérem Krohn Norbert főtitkár urat, akadémikust. Ő lesz az, ugyanis a kezdetben a beszélgetésben Domogos Péterrel a szakterületéről, a munkájáról beszélgetni fog. Át is adom a szót. Körülbelül egy órás beszélgetésre kerül sor, ezután önöknek is lesz mondjuk természetesen kérdezni. Főtitkár úr, parancsolj!
Köszönöm szépen! Kedves kollégák! Nagy örömmel vállaltam azt, hogy ennek a mai esti beszélgetésnek többé-kevésbé moderátora legyek, és ennek több oka van. Az egyik, nem főtitkárként vállaltam ezt el, hanem annak az intézetnek volt igazgatójaként, amelynek Domokos Péter is munkatársa, ha tetszik, tehát így szellemileg is, érzelmileg is, szakmailag is közel áll hozzám. Annak a szakmának egy határterületén művelem én is a saját munkámat, amely Domokos Péternek a tevékenysége, de azért is, mert újra izgalmas dolog fizikusnak lenni. Ugye a 30-as években, 40-es években a kvantummechanika új eredményei, azok megváltoztatták a világot, azt hiszem nyugodtan lehet ezt mondani. Utána sokan úgy gondolták, hogy hát a fizikának a kora talán befejeződött, egyesek azt mondták, hogy a 21. században a fizikának már nem sok szerepe lesz, a biológia az, ami előtérbe kerül. Na most hát én ezzel nem értek egyet, már csak azért sem, mert a saját szakmámban is minden nap újabb és újabb izgalmakat találok, és ami Domokos Péter el fog mondani az ő munkájáról, azt hiszem, hogy ennek jelentős része is olyan, amelyik újabb és újabb izgalmakat jelent. Hagy mutassam be őt röviden. A Magyar Tudományos Akadémia Szilárdtest Fizikai és Optikai Kutatóintézetének munkatársa. A munkájáról természetesen nem akarok beszélni, ezt majd ő maga sokkal jobban elmondja, de azért elmondanám azt, hogy milyen kitüntetésekben volt része. Köztársasági ösztöndíjas volt, megkapta a Tudományos Akadémia Fiatal Kutatói díját, a Soros Alapítvány ösztöndíját, Marie Curie ösztöndíjat kapott, amelyet az Európai Unió működtet 2001 és 2003 között. Bolyai János kutatói ösztöndíjban is része volt, mint ahogy azt Fábri György említette, a Talentum Akadémia díjnak is kitüntetettje, és idén megkapta a Magyar Tudományos Akadémia fizikai díját is. 34 éves korára azt hiszem, hogy ez gyönyörű teljesítmény, és ez az utolsó ok, ami miatt nagy örömmel vállaltam, hogy ma este itt legyek önökkel. Én úgy érzem, hogy egy nagy reményű, már nem is olyan fiatal, de azért még mindig fiatal kutatóval tudunk beszélgetni, egy olyan témáról, amelyiknek véleményem szerint fantasztikus jövője van, de a jelene is csodálatos. Ennyit szerettem volna bevezetőképpen mondani, és át is adnál mindjárt a szót Péternek, hogy kezdj el fölvezetni azt, amiről szívesen beszélgetne.
Köszönöm szépen a bemutatást, és köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljött. Hát, ha kezdjük rögtön a címmel, és a címben is a legizgalmasabb szóval, ami azt hiszem az, hogy a megszelidített atom. Egy hasonlattal próbálom megvilágítani, hogy mi aznak az egész kutatásnak a célja, és hogy miért mondta Norbert az imént azt, hogy ismét izgalmas lehetőségek állnak a fizika előtt. Tehát az egész kutatást, amit majd itt körül fogunk járni a kérdésekkel és a válaszokkal, az annak a célját nagyon egyszerűen lehetne hasonlítani ahhoz, amit egy lepkegyűjtő csinál. Ugye a lepkegyűjtő kimegy a rétre, ott repkednek a lepkék, amik őt érdeklik, azokat elkapja, gombos tűre tűzi, és utána nézegeti a tábláján jó sokáig. Hát mi is ezt akarjuk csinálni, csak nem lepkékkel, hanem atomokkal. Egy atomfizikus számára az egy legalább annyira érdekes objektum, mint a lepkék. Tehát mi is elpróbáljuk elkapni, hát mi nem szúrjuk gombos tűre, mert egy atomfizikus nem ölne meg egy atomot, az a magfizikusok csinálják, akik neutronokkal bombázzák őket, hanem lokalizáljuk, nevezzük így, hogy lokalizáljuk, és nagyon hosszú ideig megfigyeljük. Minél hosszabb ideig tudjuk őket megfigyelni, annál jobban megismerjük a tulajdonságait. 1920-as években, amikor kitalálták a kvantummechanikát és azt az elméletet, ami az atomi szintű világot leírja, és az atomok mozgástörvényeit megadja, és ami alapján mondhatjuk azt, hogy ismerjük az atomi világot, akkor ez egy elképzelhetetlen álom volt. Amikor ilyen dolgokról beszéltek, akkor még német volt a nyelv, tudomány nyelve, akkor azt úgy hívták, hogy Gedanken experiment, tehát gondolatkísérlet magyarul. Gondolatban meg lehetett ezt csinálni, hogy gombos tűre szúrtuk az atomot és megfigyeltük. Nem később, de nem is korábban, mint 2000-ben, vagy az elmúlt pár évben ez már valóság. Tehát meg tudjuk fogni az atomokat, egyesével akár, és olyan hosszú ideig nézzük, ami hosszabbnak számít, mint ahogy a zoológus nézi a lepkéjét. Ugyanis hát az atomi világban az időskálák sokkal rövidebbek, tehát hogyha mondjuk egy szekundumig nézünk egy atomot, az már hosszabb, mint a zoológusnak a teljes élet. Tehát ezzel beléptünk egy új korszakba, amit humorosan valaki úgy nevezett, hogy Gedanken, hogy most, amikor arról beszélünk, hogy mit csináljunk akkor most ezután, azt most nem gondolatkísérletnek hívják már, hanem gondolattechnológiának. Tehát Gedanken Technology, ahol a második szót már angolul mondjuk, mert most már az a tudomány nyelve. Tehát olyan gépekről álmodhatunk, amikben nem fogaskerekek vannak, meg elektromos vezetékek, hanem atomok. Úgyhogy azt hiszem, hogy a megszelidített alatt ezt kell érteni, hogy ha nem is úgy, mint azt a lepkét, mert mi nem öljük meg, de megszelidítettük, és kezes, és tudunk vele bánni. Tehát arról beszélünk, hogy miért volt ez ilyen nehéz.
Ha jól értettem, akkor most már arról beszélt, hogy nem csak egy atomot, hanem néhány atomot össze szeretnél rakni. Nem zavarja ezt meg azt, hogy az atomok rendetlenek, hőmozgást végeznek és elszaladnak egymástól?
Hát igen, tehát az elején, az 1920-as években ez volt a fő nehézség. Tehát ugyanúgy, hogy a lepke a réten, az atomok is össze-vissza mozognak abban a térben, ahol tudjuk, hogy ott vannak, a tartályban. És ez a mozgás, ez ráadásul nagyon nagy sebességű. Tehát tipikusan mondjuk szobahőmérsékleten egy atomnak a sebessége olyan 300 méter per szekundum, ugye jobban ismert a kilométer per óra egység, tehát 1000 kilométer per óra, vagy egy könnyebb atomoké még nagyobb. Tehát egyszerűen olyan gyorsan izegnek, mozognak, hogy nem tudtunk velük mit kezdeni. Ennek a mértéke, hogy mennyire nehéz velük bánni, az pont a hőmérséklet. Tehát itt van is egy szimuláció, ami általában... Tehát ez mutatja, ezen az ábrán azt látjuk, hogy egy tartályban mozognak ezek a golyók, ezeket most gondoljuk azt, hogy ezek atomok. A tartály falával ütköznek, és a tartály falának van egy hőmérséklete. Tehát azt látjuk, hogy össze-vissza mozognak mind irányukban, mind a sebességükben. A golyók színe az a sebességükkel arányos, tehát a hidegek, akik lassan mennek, azok kékek, a gyorsabban menők, azok pedig a pirosba hajlanak. Ez most egy egyensúlyi állapot, hogyha kicsit megnövelem a hőmérsékletet, amit úgy teszek, hogy a tartályfalát egy kicsit pirosba viszem, tehát ahogy a hideg melegvíznél a piros jelenti a meleget, akkor az ütközésnél plusz energiát kapnak a faltól, és most látjuk, hogy az összes golyó gyorsabban megy. Tehát ezt lényegében azt lehet képzelni, hogy ez történik az atomokkal a környezetünkben, és mint mondom, a sebességük az nagyon magas, 300 méter per szekundő. Most, hogyha elkezdenénk csökkenteni, ugye az eleve nehéz, azt mindenki tudja, hogy hűteni nehezebb, tehát azért a frigider is már egy találmány. Sokkal nehezebb hűteni, elkezdenénk csökkenteni a hőmérsékletet, akkor tudjuk, hogyha a szobahőmérsékletről lemegyünk végül is pár fokot, tehát egy olyan 20-25 fokot, akkor megfagy a víz. Tehát a mi életünkben egy dramatikus változás következik be. Ha megint egy picit lejjebb megyünk, most már akkor áttérek a Kelvin skálára, és azon mondom, tehát ugye lemegyünk 77 Kelvin fokra, az abszolút nulla fokhoz képest, akkor ott a nitrogén cseppfolyósá válik. Tehát ugye a nitrogén a légkör leggyakoribb összetevője, tehát ez azt mutatja, hogy akkor már ugye nem is nagyon van gáz. És ilyenkor még az atomok sebessége mindig nagyon nagy. Tehát gondoljunk arra, hogy az univerzumban a leghidegebb hőmérséklet, ami létezik, az a magától létezik, az 3 Kelvin. 3 Kelvinen már a hélium is cseppfolyósá válik, tehát már semmilyen gáz nem anyag nincsen. Ugyanakkor, ha ezen a hőmérsékleten, hogyha nem találkoznának egymással a hélium atomok, tehát nem alakulhatnak ki a kondenzáció, az a fázis átalakulás, amivel gázból folyadék lesz, akkor a termikus sebességük még mindig 90 méter per szekundum lenne, azaz 300 km per óra, az ugye egy Forma 1-es autónak a maximális sebessége. Még mindig nagyon gyorsan megy, nem tudunk vele mit kezdeni, pedig már nincs is. Tehát az egy nagy bravúr, hogy ez alá, a hőmérséklet alá menjünk, majd mindjárt egy megkökkentő számot is említek, hogy mennyire ez alá a hőmérséklet alá megyünk, úgy, hogy az atomok még mindig szabad állapotban vannak, tehát nem képeznek egy folyadékot, tehát külön-külön vannak az atomok. Ugye, hát milyen hőmérsékletekre hűtik itt a gázt, ezt majd talán kicsit jobban végigmegyek, de olyan alacsony hőmérsékletre kell hűteni, ahol már gyakorlatilag nem is ütköznek. És végén szinte megállítjuk őket. Ez a hőmérséklet, ez a nanokelvin tartományban következik be, tehát az abszolút nulla fok fölött először leírunk 8 nullát a tizedesét után, és utána jön az első értékes számjegy, ami hát optikai hűtési módszerekre, amikről majd én beszélni fogok, az 3-4 nanokelvin. Egyébként ennél alacsonyabb hőmérsékletek is vannak. Tehát valóban, ami a nagy ellenfél volt ebben a játszmában, ami is 1930-tól 2000-ig tartott, az a hőmérséklet volt. Így azért is beszélek
magam. Az indításnál említetted, hogy a kvantummechanika sok minden befolyásolt, különösen a mikrovilágban. Most már megállítottad az atomokat, de még itt nem látszik, hogy ebben van egyáltalán szerepe a kvantummechanikának, ami itt lent történik?
Igen, tehát ebben a megközelítésben nem látszik. Bár megemlítem, hogy az, hogy magáról a hőmérsékletről ezen a nyelven és ezen az ábrán keresztül beszéltem, abban van azért kvantumelmélet, hiszen az atomos elmélet annak, hogy a anyag atomos szerkezetű, annak az első ilyen, az az atomelméletnek az egyik sikere volt még a 19. században, tehát a kvantummechanika megalkotása előtt. Valóban, ugye ha arra gondolunk, hogy kvantummechanika és kvantummechanikával írunk le anyagi részecskéket, akkor a laikusok számára is egyből az ugrik be, hogy az anyag az hullám. Tehát ugye a kvantummechanika az azt mondja, hogy ott nem ilyen golyók vannak, amiket én mutattam, hanem hullám. És nagyon hamar a kvantummechanika megalkotása után, még a 20-es években, 1930-ban már biztos, végeztek olyan kísérleteket, elektronokkal például kétrés kísérletet, ahol jól lehetett demonstrálni azt, hogy az elektronnak hullám természete van. Az elektron következő lépés az volt, hogy egy nagyobb tömegű részecskére, a neutronra is ezt megmutatták. Abban az időben még ugye máshol nem is nagyon tudtak, tehát logikus volt, hogy akkor most az jönne, hogyha már az elektronról meg a neutronról megmutattuk, hogy hullám, akkor még nagyobb tömeghez menjünk, tehát akkor már egy atomot kell nézni. Ez egy nagyon provokatív dolog lehetett abban az időben, hogy az elmélet ezt megjósolta, ugyanakkor kísérletileg nagyon nagy nehézségek álltak a fizikusok előtt, hogy egy atomról is megmutatni, hogy az hullám természetű. Ugye itt visszautalok arra, hogy a kvantummechanikának egy ilyen heurisztikus megalapozása volt, ami Louis de Broglie gondolatmenetéből származott, aki ezt posztulálta, hogy az anyag hullám. És a hullámhozként megmondta, hogy mennyi kell legyen egy részecskének a hullámhossza, és hát az a fordítottan arányos a lendületével. A lendületben benne van a tömeg is, meg a sebesség is, tehát ezért volt az, hogy egy neutron, ami nagyobb tömegű, mint egy elektron, arra már nehezebb volt megmutatni, hogy hullám, mert nagyobb a lendülete, tehát kisebb a hullámhossza. Az atomokra, ha kiszámolnánk, hogy mekkora a hullámhossza, mondjuk egy most a körülöttünk lévő atomoknak, akkor hát femtométer környéken jönnek itt, tehát 10^-12 méter, az olyan pici, hogy ilyen hőmérsékleten nem tudunk tárgyakat fabrikálni, például egy kétrés. Nem tudunk kétrést egymás mellé tenni, aminek a távolsága ebben a nagyságrendben esne. Tehát ahhoz, hogy az atomok hullám természetét megmutassuk, ahhoz nagyon le kellett csökkenteni a lendületüket. A tömegüket nem lehetett csökkenteni, ott maradt a sebesség. Tehát így visszakapcsolódunk ahhoz, hogy egy újabb motivációja volt annak, hogy hűtsük az atomi gázokat, ahhoz, hogy mint hullám, hogy megmutassák a hullám természetét.
És ezt te úgy hűtötted le, hogy leütötted a falat.
Igen.
Ebben a demonstrációban. De fölmelegíteni és úgy melegítetted föl. Ha kimegyünk a napra, akkor úgy érezzük, hogy a nap melegesült. Ha egy lézeren megvilágítanak, és elég erős az a lézer, az elégeti a bőrödet. Lehet ezeket az atomokat lézerrel is melegíteni?
Hát lézerrel melegíteni lehet könnyen, de szinte minden alkalmazásra a lézernek, amit ismerünk, például a bőrgyógyászat, vagy amiben magyarok nagyon jók vagyunk, szegedi kutatóintézetnek köszönhetően a szemműtéteket, a lézeres szemműtétek. Azok mind arról szólnak, hogy valahogy elégetjük az anyagot. Ugye a szemlencsének a formáját lehet lézerrel alakítani, úgyhogy újabb hámréteget égetünk el ott, ahol szükséges. Ez mind termodinamikai szemszögből nézve fűtés. Tehát az, hogy a lézer energiát közöl az anyagban. És ez az, amit naivan várunk is. Tehát, hogyha a napra kiteszünk egy labor vizet, az fölmelegszik.
Menjünk egy kicsit közelebb az igazi mondandóhoz, és nem lehet véletlenül talán hűteni is lézerrel?
Igen, tehát ez ugye meglepő kell, hogy legyen, hogy lehet lézerrel hűteni. A történet az ott kezdődik, hogy a fénynek mechanikai hatása is van. Tehát ezt biztos sokan tudják a közönségben is, hogy az előbb említett lendület az a fényre is jellemző. Tehát a fény, hogyha megvilágít egy tárgyat, arra erővel hat, azt megpróbálja meglőni. Na most a közönséges fény az nagyon zajos, tehát az, ami itt ebből a reflektorból jön rám, annak nagyon sok tulajdonsága gyakorlatilag zaj. A frekvenciája is az, hogy milyen irányból jönnek a fény részecskék, tehát nehezük nevén a fotonok, az is változik, és ezért lényegében ahhoz a rendezetlen mozgás, annak a rendezetlen mozgásnak a növekedéséhez, a rendezetlenség növekedéséhez járul hozzá, amit az előbb mutattam. Ahhoz, hogy hűteni lehessen, ahhoz valami olyan fény kell, ami nagyon rendezett állapotú. Ez a lézer. A lézerekben is speciális lézerek kellenek, amiknek vannak olyan tulajdonságai, amik nagyon erősen, nagyon jól szabályozottak. Hát egyrészt a frekvenciája, másrészt pedig a nyalát, tehát ez a bizonyos híres lézerkard, hogy szigorúan egy nyaláb irányba terjed, az a lézeres hűtésben nagyon fontos. Amikor fölmerült az, hogy atomokkal valamit csináljuk, akkor kézenfekvő volt, hogy csak is a fényhez nyúlhatunk. Ennek az az oka, hogy az atomok, ugye most semleges töltéssel nem rendelkező részecskékről beszélünk, azok nagyon gyengén hatnak kölcsön lényegében mindennel. Nincs erős Coulomb kölcsönhatás. Ez az alkalmazásokban majd pont ez lesz az elő, hogy hagyhatjuk őket szabadon, nem zavarja meg őket a környezet nagyon. Mivel nincs Coulomb kölcsönhatás, gyakorlatilag csak az jön szóba, hogy valamit a fénnyel csináljunk velük. Itt mi a helyzet? Ez nem olyan rossz szalka lehetőségek. Az atom szeret kölcsönhatni a sugárzással, ezt mondjuk úgy fejezhetjük ki, hogy másodpercenként 10^7 10 millió fotont képes elnyelni és kibocsátani. Tehát egy másodperc alatt 10 milliószor képes egy fotont átvenni és kiadni a környezetébe. Most az a foton, amit mi beadunk neki 10 milliót egy másodperc alatt, az mind egyforma, akkor csodákat tudunk művelni. Tehát erről szól a lézer, hogy a lézerben teljesül ez a feltétel, hogy ezek a fotonok nagyon hasonló tulajdonságok. Tehát egy ilyen történeti áttekintés talán, hogy kicsit azok, akik terveztették a fonalat, újra bekapcsolódhassanak. Tehát az, hogy a fénynek mechanikai hatása van a semleges tárgyakra, az anyagra, az valójában egy nagyon érdekes dolog. És ezt már régóta tudták, a kvantumelmélettől függetlenül is. Érdekes módon az első emlékünk arról, hogy ezt valaki ezt mint egy elméletbe befoglalja, az Johannes Kepler volt, 1610-valahányban így magyarázta az üstökös csóvát. Az üstökös csóva az azért van, mert a napból kijövő sugárzásnak a nyomása miatt, vagy az üstökös magnakból kijövő fénynek a nyomása alakítja ki ezt a formát. Egyébként ez a magyarázat nem igaz, de minden esetre ő volt az első, aki valamit a fénynyomással magyarázott. Azt, hogy ez ténylegesen létezik, azért az a kvantitatíven a Maxwell egyenletekből lett világos, amit ugye 1873 környéken publikált, és utána megindultak a laboratóriumi mérések, és az első pont, amit itt felraktam erre az idődiagramra, az 1901, amikor először laboratóriumban igazolták, hogy a fény nyomást fejti az anyagra, ezt egy torziós ingára függesztettek fel egy tükröt, amit mindkét oldalról megvilágítottak valami akkor létező fényforrással, és az egy kicsit belengedte ezt az ingát. Ezt Lebedev végezte először ezt a kísérletet, még két amerikai, Nichols és Schulze. Hát ez volt az első kísérleti igazolás. Akkor utána megjelenik a kvantummechanika valahol az első két időpont között, és akkor egyből az, amit ugye említettem, hogy hát ez provokálta a fizikusokat, hogy itt vannak az atomok, van rájuk egy gyönyörű elmélet, ami addig megmagyarázhatatlan jelenségeket igazolt, ráadásul ezen elmélet alapján olyan jóslatokat lehetett tenni, amik bombasztikusak voltak az időtáj, és mégis beigazoltak, hogy igaz. Például gondoljunk a antianyag megjósolására, azt persze csak később igazolott be, de ez mindenképpen egy rendkívül sikeres elmélet volt, de az atomokkal nem nagyon lehetett mit kezdeni. És hát 1933-ban történt egy nevezetes kísérlet, amit kiemeltem, amikor nátrium atomokat, amik ezzel a bizonyos 300 méter per szekundummal haladnak, tehát kb. 1000 km per órával, azokat el lehetett téríteni egy nátrium nyalád fényében, de nagyon kicsi volt az effektus. Tehát az, hogy valamit is igazán lehessen kezdeni, ahhoz ugranunk kell, és azért ugrottam én is 1960-ra, mert akkor már volt lézer. És onnan felgyorsulnak az események, mindenki tudta, hogy ha megvan ez a pofozógép, ami ilyen szabályos, akkor ezzel már lehet valamit kezdeni, úgyhogy például először jöttek az ötletek, tehát 1968-ból származik az az ötlet, hogy hogyan lehetne atomcsapdát létrehozni. Atomcsapda az ólókusnak a hálója, amelyik elkapja az atomot, sőt, hát még lokalizálja is, tehát a gombost is lehet együtt. Kicsit később, tehát 1975-ben jelent meg először az a gondolat, hogy hűteni lehet. Tehát, hogy ezt a bizonyos hőmozgást, ezt a zajos termikus mozgást lehet csökkenteni, és el lehet vonni hőenergiát egy atomi gázból. Utána kezdődik a kísérleti sikere, tehát 1978-ban igaz, nem semleges részecskékkel, hanem ionokkal, amiket könnyen lehet csapdázni, tehát az ionokkal már akkor meg lehetett azt csinálni, hogy őket megfogni egy jól meghatározott térrészben, pont azért, mert ők Coulomb-kölcsönhatásban részt vesznek, őket lehetett már hűteni, és nem 1985 volt az év, amikor ez atomokra is sikerült, egyszerre több csoportnak. Nem olyan soknak, az időtáj 2-3 laboratóriumban foglalkoztak ezzel a témával, de azok a laboratóriumok egyébként a világon vezető laboratóriumok, tehát például, amelyik még sokat fog ebben a történetben játszani, az a National Institute of Standards, tehát az amerikai nemzeti szabvány
szabványügyi
hivatalnak a laboratóriuma, tehát ők egyben nagy játékosok voltak már akkor is. 1985-ben sikerült megállítani egy atomnyalábot, ezt leüteni, és egy térrészbe, akkor ez körülbelül pár milliméternek a köbe, egy milliméteres volt ez a lepkeálló, ott tartani körülbelül 1 millió atomot.
Hadd kérdezem, az előbb az indításnál említetted, hogy lepkéket szívesen tűzünk gombostűre. Azt mondtad, hogy a lézerek kapcsolhatnak az atomokkal, le is ütik őket. Nem lehet gombostűnek használni megfelelően kiképzett lézernyalábot?
Lehet. Itt most akkor rögtön a kérdés kapcsán ugrok is erre, hogy ezeket atomcsipesznek hívják, és ez például az egyik alkalmazása, már ma meglévő alkalmazása ennek a területnek, hogy biológiai szempontból fontos molekulákat, fehérjéket, DNS-t akár hozzá lehet kötni egy olyan atomhoz, amit lézerrel jól tudunk manipulálni, és azt az atomot mozgatjuk egy ilyen atomcsipesszel, és ezzel húzzuk magunk után azt a DNS-t, ezt a fehérjét, és azt csinálunk vele, amit akarunk.
Lenne még egy fordított kérdésem is. Ugye van most egy gázunk, amiben majdnem, hogy állnak az atomok.
Igen.
Ebbe belemennek fotonok nagyon gyorsan. Ha a gáz lelassul, nem lehet olyat csinálni, hogy esetleg a fotonokat magukat is lelassítani?
Hát a bizonyos értelemben igen. Tehát tehát ugye a fotonok azok mindig fénysebességgel haladnak. Tehát őket ilyen értelemben lelassítani nem lehet. Az egy nagyon új kísérleti eredmény, 2001-ben sikerült azt, hogy erről azért lehetett olvasni a nagyon lassú csoportsebesség, tehát hogy egy fényimpulzust le lehetett lassítani 3 méter per szekundum sebességre. Az egy nagyon speciális tulajdonságú, nem lineáris közeg volt, ahol valóban a fény terjed, nem a fénysebességet, az mindig ez a bizonyos 300 ezer kilométer per szekundum, hanem a csoport sebességet, tehát egy fény impulzus sebességét nagyon lassúra, sőt centiméter per szekundum sebességtartományba le lehetett lassítani. Egy kicsit még ide visszaugornék el az időskállára, hogy 1985-ben megállították az atomokat, és akkor most fölmerül a kérdés, hogy mekkora volt a, leütöttük őket, mekkora a hőmérsékletük. Elvégeztek mindenféle méréseket, és kiderült, hogy a hőmérséklet alacsonyabb, amit mértek, alacsonyabb, mint amit az elmélet mondott. Ez egy nagyon ritka esemény a tudománytörténetben, amikor az elmélet kevésbé optimista, mint a kísérlet. Tehát sokkal alacsonyabb hőmérsékletet kaptak, 240 mikrokelvin, csak úgy, hogy számot is mondjak, hogy hol tartottunk, 240 mikrokelvint jósoltak, ehelyett nagyon pontos mérésekkel kiderült, hogy 40 mikrokelvin volt a hőmérséklet. Aztán emögött egy nagyon bonyolult elméleti háttér van, amit még abban az évben föltártak, pontosabban 1989-ben, és akkor ennek az elméleti tudásnak az ismeretében már rutinszerűen mikrokelvin hőmérséklet alá lehetett menni. Tehát a mikrokelvin az a 10⁻⁶, azaz itt most 5 nullát kell leírjunk a 0 egész után 5 nulla, és utána jön az első értékes tízes érték. Hogyan lehet ezt megmérni? Ugye számunkra ismert hőmérés az például a folyadékok tágulásán alapszik, de mint itt említettem, ez már eleve egy ilyen különleges anyag, azért különleges, mert olyan gyorsan hűtjük le, hogy nincs ideje folyadékká válni. Pontosabban nátrium, meg rubidium, tehát amiről itt szó van, ezek szilárd testek lennének termikus egyensúlyban, hogyha lett volna idejük egymással beszélni, de túl olyan gyorsan hűtöttük le, hogy nem volt. Hát ha ismerik a túlhűtés jelenségét, amit néha még ilyen Coca-Cola-val is lehet megfigyelni, hogyha nagyon lassan, ott pont lassan kell le, nem gyorsan hűl le, akkor folyadék marad mínusz 5 fokon is, és abban a pillanatban, hogy fölemeljük, megrázódik, akkor megfagy. Tehát valami ilyesmiről van szó, csak a nagyságrendek mások. Hogy lehet ezt megmérni? Tehát nem rakhatunk oda egy hőmérőt. Tehát ennek a mérése, de itt akkor, ha már itt tartok, akkor elriasztásul, egy ilyen berendezés, az körülbelül így néz ki. ez még mindig angolul úgy nyelk, hogy tabletop kísérlet, tehát asztali kísérlet, nem kell hozzá gyorsító, olyan szempontból olcsó, olyan szempontból drága, hogy kell hozzá vákum, meg hát az elektronikai rész, ez itt végül semmi más nem lehet látni, ez körülbelül egy olyan emberméretű ez az oszlop, ami ott középen van, és végtelen sok drót ki benne optikai szálak. Hát az optikák azok tipikusan olyan bonyolultak, mint ennek, mint a címoldalon, amit látunk, tele lencsékkel, az a zöld nyaláb, az a lézer nyalábnak a fénye, meg viszonylag hideg, tehát folyékony hélium kell a kísérletekhez, tehát ilyen kriogenikus kísérletek ezek, és hát így néz ki egy ilyen gáz. Ez egy ilyen kis mozi, amit ott középen az ablakban, mindjárt meglátunk, egy fehér pontot. Ez körülbelül 100 vagy 1000, hát egy milliárd atom, aminek a fényét látjuk. Egy milliárd atom, körülbelül egy köbmilliméteres tartományban. Kikapcsoljuk, az elpárolgás, amit lehet látni, az akkor, amikor kiengedjük a hálóból. Mindenleggén láthatjuk egy ilyen elpárolgást. Itt a csapdát változtatják, tehát ez azt mutatja, hogy van egyfajta lehetőségünk arra, hogy milyen alakú legyen. Lehet gömb alakú, lehet szivar alakú, valamiért dohányos hasonlatot használnak, szivar alakúnak hívják. Igen, és hogy mérjük a hőmérsékletét? A hőmérséklet mérése az úgy történik, hogy ezt kikapcsoljuk a csapdát és lejtjük ezt a gázt. Akkor ez ballisztikusan elkezd tágulni, tehát ahogy lejtjük a gravitáció hatására lefele elkezd mozogni, és amit megmérünk, ez valamilyen távolságban alatta, egy ilyen síkkal elmetszük, ez a sík az egy lézer, ami gerjeszti az atomokat, és azt tudjuk megmérni, hogy milyen széles ott a gömbünk. Tehát abból, hogy milyen széles tartományból sugároznak arra a fotodetektorra, amit látunk, ahol ezek a zöld felvillanások vannak, annak abból meg tudjuk állapítani, hogy milyen gyorsan tágul szét ez a labda, és ebből tudunk visszakövetkeztetni a kezdeti hőmérsékletre. Hát ez az a hőmérséklet, ami mikrokelvinnek adódott. A történet folytatásához, itt most megint ugrottam, tehát utána itt már nagyon sok laboratórium bekapcsolódott, egyre több atomot sikerült ilyen alacsony hőmérsékletre leüteni, és hát 1997-ből hoztam elő itt egy mérési adatot, amikor a 3 nanokelvin hőmérsékletet is elérték. És pontosan ebben az évben 3 kutató, akiknek a fényképét lehet látni alul, Steve Chu, Claude Cohen-Tanuji és William Phillips Nobel-díjat kaptak. Ők hárman ebben a történetben tényleg nagyon sok problémát megoldottak. Nekem szerencsém volt a középső Claude Cohen-Tanuji közelében lenni, abban a laboratóriumban készítettem a doktorimat, ahol ő dolgozik.
És Magyarországon is tartott erről előadást annak idején. Most hadd kérdezzek itt valamit. Ha ezek az atomok olyan nagyon lassúak, akkor ahogy azt az előbb mondtad, a hozzájuk tartozó hullámhossz az nagyon nagy. Ezek közel vannak egymáshoz, ezek a hullámok összekeverednek. Mit mond ilyenkor a kvantummechanika?
Igen, tehát ezen a hőmérsékleten, akkor most újra visszautalhatok arra, hogy ha azt mondtam, hogy femtométer tartományban van a hullámhossza egy atomnak a szobahőmérsékleten, akkor most ez azért már egy alacsony hőmérséklet, itt most újra megkérdezhetjük azt, hogy mekkora a hullámhossza. Ezen a hőmérsékleten már mikrométer vagy a fölött van. Hát mikrométerrel már ebben a tartományban már lehet eszközöket készíteni. Itt összeér lényegében az, a nanotechnológiával ez a kutatás. Tehát, hogyha egyre kisebbek az eszközeik, akkor, és azokat az eszközöket, ben atomokat tudunk irányítani, akkor mit lehet ezekkel csinálni? És hogy jelenik meg ebben a hullám természetük? Hát az egyik legérdekesebb kutatási irány ilyen szempontból az atomcsip. Egy atomcsip az nem más, mint egy nyomtatott áramkör. Ugye ezt az elektronikában nagyon jól ismerjük. Ilyen nyomtatott áramkörök, ahol van egy kis hát elektronikában szilícium, itt arany lapka, amiben mindenféle vezetők vannak beírva, ebben a bizonyos mikrométer tartományban, nanotechnológiának köszönhetően, és itt nem elektronok mozognak, hanem semleges atomok, nem a drótokban, hanem a drótok fölött, ilyen atomcsapdákban, amikről beszéltünk, nagyon, és a kontrollunk, a mozgatásukra, az gyakorlatilag, az fantasztikus mára. Tehát például itt látunk, ezt csak a játék kedvéért csinálták Heidelbergben, hogy ilyen spirál alakú, amelyek természetesen semmilyen haszna nincs gyakorlatban, de ilyen spirál alakú pályára kényszerítik az atomokat. Ez egy valódi felvétel, amit látunk. Ez nem szimuláció, hanem CCD kamerával rögzített felvétel atomokról, amiket végig futtatnak ezen a spirálpályán. Nem csak a pályát lehet szabályozni, hanem azt is, hogy milyen gyorsan menjen. Ez nagyon ígéretes, ez az atomcsip, mert ebben valósítható meg az, amit talán két kérdéssel ezelőtt felvetettél, hogy akkor gondolkodjunk azon, hogy két atomot ütköztessünk. Mert ilyen jól definiált pályán mozgatva az atomokat, valóban egymással ütköztetni is tudjuk őket. A másik, ami a kérdésedre illusztrációként elő tudok hozni, az az, hogy hát ha hullámhoz van, hogyha arról beszélünk, hogy az anyag az ugyanúgy hullámszerűen viselkedik, mint a fém, akkor hát mindenképpen két kérdést tegyünk fel. Az egyik az az, hogy hát van akkor anyaglézer. Hát ugyanúgy, hogy a fénnyel van lézer, tehát a fotonokat rá tudtuk arra venni, hogy ugyanolyan frekvenciájúak legyenek, és ugyanolyan irányba menjenek. Akkor az atomokat is, hát pont amiről beszélek, itt erről van szó, rá tudjuk venni. És hát a Bose-kondenzáció, ezt most csak megemlítem, mindenki tudja, hogy mi az, de lényeg az, hogy amit itt látunk a jobb szélső, és a szemben a jobb szélső fényképen, az az atomlézer. Tehát ez az atomlézernek a fényképe, nem pedig a Darth Vader kardja, mert ez nem fényből van, hanem atomból, tehát egy teljesen koherens hullámot, koherens nyalábot lehet csinálni atomokból. Ugye mire jó ez? Ugye most csak, akkor most én is előrök egy Gedanken technológiával, amit ezt felvetettem. Például most Stuttgartban, Stuttgart Egyetemen már tudnak kondenzátumot, vagy nagyon közel vannak ahhoz, hogy Bose-kondenzátumot csináljanak krómiummal. A króm az egy nagyon gonosz atom. Nagyon nehéz vele bánni. De lesz belőle kondenzátum, lesz belőle atomlézer, ami azt jelenti, hogy mindenki tudja, hogy a króm az például ilyen felületek kezelésére használjuk, még a bicikli is van minden krómozva. Hát egy atomlézerrel halálpontosan atom réteg vastagságot lehet ráírni bármilyen felületre krómból. A króm az mindenhez hozzárul egyébként. Tehát például egy alkalmazás az atomlézernek, de általában a litográfiával szoktak ilyenkor jönni, amikor alkalmazásról van szó. Amit a másik két képen látunk, az is lézer egyébként, atomlézer, csak az nem folytonos üzemmódú, hanem impulzus üzemmódú lézer. Ugyanúgy ez az analógia is megvan. A másik kérdés, mert ugye kettőt mondtam, az, hogy jó, akkor megszoktuk az optikában azt, hogy ugye még a boltban is, hogy ott lencsék vannak. Tehát valamit akarunk kezdeni azzal a lézerünkkel, a fénnyel, ugye, tehát szemüveg, lencse, tükör, nagyító, ilyen eszközeink vannak. Hát itt van egy hullám. És miből csináljunk lencsét, tükröt, nagyító? És van egy nagyon érdekes reciprocitás. Tehát ugyanúgy, ahogy a fényhullám számára a fény manipulálására szolgáló eszközöt anyagi objektumokból készítjük, megfordítva az anyag hullám számára, meg fényből. Tehát megdöbbentő módon, ha le akarunk fókuszálni akarunk egy ilyen nyalábot, azt fénnyel lehet megcsinálni, lézerfényben. Tehát ilyen kísérleteket egyébként már nagyon régen nem atomlézer, hanem általában atomhullámra végeztek az 1970-es években. Akkor elindult ez az atomoptika, ami végül is már 1970-ben, vagy pontosabban 75-ben volt az első mérés. Egyébként Herbert Walter, egy kollégád, ő is benne volt, ahol atomnyalábot el tudtak téríteni, tehát egy prizma-szerű, a prizmát megcsinálták fényből, és 1990-es években lencsét, illetve mára már minden ilyen eszköz rendelkezésre áll. Tehát ezzel befejeződött az a kör, hogy már elektronokra, neutronokra és atomokra is tudunk hullámoptikai kísérleteket végezni, úgyhogy most már az ambíció az a molekula, még nagyobb molekula, sőt a vírus. Tehát Bécsben végeznek kísérleteket azzal, hogy olyan fehérje molekulákat interferáltassanak, vagy valamilyen optikai kísérletet végezzenek velük, amelyek biológiai szempontból lényegesek, tehát élő szervezetekben vannak.
Megint kérdeznék valamit. Említetted azt, hogy most mire lehet atomokat szúrni. Most amiről itt beszéltél, ott azért az atomok ilyen gomolyakban vannak. Meg lehet azt csinálni, hogy szépen glédába állítjuk őket, mondjuk atomokat itt sorba.
Igen, ez most valóban ez fontos ideje.
A következő kérdésem az lesz, hogy aztán mire lehet ezt használni természetesen.
Igen, igen. Tehát még egy helyen csaltam. Tehát eddig azért mindig millió atomról beszéltem, sőt, eddig az volt a cél egyébként, hogy abban hogy minél több legyen. Mert ahhoz, hogy atomlézert csináljunk például, ahhoz minél több atom kell. Van egy másik irány is, ami érdekes. Tényleg, amikor egy lepkét tűzünk a gombos tűre. Ez pedig az, hogy egyetlen egy atomot fogjunk meg, és azt nézegessük sokáig. Egyébként ez azért is közel áll hozzá, mert én is ezen dolgozom. Például ennek a Heidelbergi csoportnak az egyik munkám az velük együttműködésben, hogy erre a lapkára integráljuk egy olyan optikai rendszer, amely egyesével megszámolja azokat az atomokat, amik mondjuk átmentek azon a spirálon. Tehát nagyon fontos az is, hogy tényleg egy atomot tudjunk kezelni. Az, hogy egy atomot kezeljünk, ahhoz az alapötlet az a rezonátor. Tehát általában a fényben, ugye, vagy egy lézer nyalában jönnek ki a fotonok, minden egyes foton kölcsönhat egy atommal, de utána elmegy, tehát átmegy rajta. És ezért mondtam, hogy a 10 a 7-en foton szól az atom, az 10 a 7-en különböző foton, soha nem ugyanaz. A rezonátorral megcsináljuk azt, hogy az ugyanaz a foton legyen. Tehát tükröt rakunk, és visszaküldjük azt a foton, másik oldalra is rakunk egy tükröt, és onnan is visszaküldjük. És ugyanaz a foton fogja 10 a 7-en szer megpofozni azt az atomot. És ez azért nagyon érdekes, mert az az egy foton nagyon sokat fog tudni arról az atomról. És ha azt a fotont utána mi megnézzük, akkor mi is tudni fogjuk, hogy milyen az atom, mit csinál, hol van pontosabban. Több kísérlet van a világon ezzel kapcsolatban, tehát valami olyat képzeljük el, hogy itt alul csináltunk egy csapdázott atomfelhőt. Ez a 6 darab piros mű, egyébként ez 6 darab lézer, ez gondoskodik arról, hogy a tér minden irányából be legyenek oda fogva az atomok, és utána valamilyen trükkel egy atomot fölküldünk egy rezonátorba, amit ott látunk, az a két tükör. Tehát ott egy atom megjelenik, ez valójában statisztikailag jelenik meg ott egy atom. És ennek az atomnak a mozgás, azt a nagyon pontos helyét, hol van, mennyi ideig van, ott meg tudjuk mondani. Ez a szimuláció, ez megint egy mérés, pontosabban ez egy szimuláció, de ugyanígy lehetne egy mérést is mutatni. Tehát azt látjuk, hogy ahogy az atomot mozog valamilyen pályán a rezonátorban, az a piros háttér, az hol erősebb, hol gyengébb. Ez a piros háttér, az elektromágneses tér, ami a rezonátorban fölépül. És ennek a térnek az erősségéből, amit mi úgy tudunk meg, hogy kiengedjük a tükrön időnként ezt a foton, abból meg tudjuk mondani, hogy hol volt az atom. Nagyon pontosan. Tehát a hullámhossznak töredéke pontossággal meg tudjuk mondani, hogy hol volt, mennyi ideig volt. Az egy nagyon új eredmény, most ősszel, vagy tavasszal még nem is publikálták. Pontosabban van kettő, az egyiket aztán publikálták, van egy, azt a California Institute of Technology-ban, ahol egy szekundum ideig, ami atomfizikában végtelen hosszú idő, egy szekundum ideig ott lehetett tartani középen azt az atomot. Illetve most ezt a kísérletet Münchenben is megcsinálták, és azért ezt utóbbit hoztam elő, mert ott pont azt a módszert használták, amit mi javasoltunk a kollégáimmal, Uki Csandrás doktorandusszal és egy osztrák együttműködőmmel. Tehát ezzel a módszerrel gyakorlatilag tetszőleges hosszú ideig oda szúrtuk a lepkét a táblára. És ezért mondom, hogy egy ilyen régi célt ezzel elértünk. A Tehát ez ennyit az egy atomról. Akkor te azt kérdezted, hogy mi van, hogyha sok atomunk van.
Néhány.
Itt most aztán végképp néhány. Itt most aztán, de tudjuk, hogy mennyi, ugye ez nem igaz. Hát itt most egy Gedanken Technologies-nak az árdája van. Ez pedig a kvantum számítógép. Tehát itt látunk egy síkot, egy nyomtatott áramkörrel, ott vannak az atomjaink, ott mozgatjuk őket, és megcsináljuk azt, ezt meg lehet csinálni, hogy létrehozunk egy rácsban sok-sok csapdahelyet. És mindegyik rácshelyre egyetlen egy atomot juttatunk. Ezt megcsinálták 2002-ben. Nem ilyen atomcsipekkel, egy kicsit más rendszerben, de ezt a szabályos elrendezését egy atom hálónak, ez létezik. És utána megfogunk két atomot, és egymással összeütköztetjük. Kölcsönhatnak. És ez a kölcsönhatás már nem a klasszikus fizika törvényei szerint fog bezárni, hanem a kvantumánika törvényei szerint. Tehát olyan, tehát ez a gép, ez egy kvantumgép. Tehát ez úgy fog működni, amiben olyan feladatokat tudunk megoldani, amiket még nem is tudunk föltenni, hogy micsoda, vagy csak nagyon keveset. Tehát ugye például egy ismert feladat az a faktorizáció problémája, tehát ezt szokták mindig előhozni a kvantumszámítógép esetén, hogy mire jó egy kvantumszámítógép. Nem azért ezt hozzák elő, csak zárójelben, mert ez annyira, ez egyébként nagyon fontos, de mert még többit nem tudjuk, de van. Csak még a fantázián kevés hozzá. Tehát ez a faktorizáció, ez például a titkosíráshoz fontos. Tehát a kódoláshoz, amit ma mindenki használ az internet miatt, ugye vannak ezek az elektronikus aláírások, amik olyan titkosírási kódokkal működnek, amit egy kvantum számítógéppel föl lehetne törni. De szerencsére van ellentétes irány is, tehát ha van kvantum számítógép, akkor tudunk olyan kódot gyártani, amit nehéz föltörni.
A tranzisztorokat, amik egy számítógépben, amik mostanában vannak, a drótok kötik össze, így tudnak egymásról. Ezek az atomok hogy tudnak egymásról?
Hát itt lézerekkel mozgatnánk őket, és konkrétan milyen kölcsönhatást valósítunk meg közöttük, erre sok javaslat van. Az egyik például az, amit az előbb mondtam, hogy ütköztetjük őket. Egyébként ez azért is érdekes, mert ez felvet egy másik futurisztikus alkalmazás, ami csak részben futurisztikus, mert a kísérlet része az már megy, csak a technológia része Gedanken, ez pedig a kvantumkémia. Tehát fogunk két atomot, mind a kettő nagyon jó helyen van, ahogy az előbb mutattam, hogy ott vannak a rezonátornak pontosan a közepén. Két ilyet összerakunk, és molekulát csinálunk belőle. Úgy is lehet tekinteni kémikus szemmel ezt, mint hogyha a fénnyel katalizálnánk a reakciót. Utána odahozunk egy harmadikat, és őt is oda kötjük. És egy bonyolult molekulát összetudunk állítani. Pillanatnyilag két atomos molekulát tudunk összeállítani, de semmilyen elvi határ nem tiltja, hogy nagyobb molekulákat, olyanokat is, amik a természetben maguktól nem léteznek, mert valamilyen ok miatt nagyon valószínűtlen az, hogy ők találkozzanak. Hát ezen változtatunk mi, ezzel nyúlunk bele a kvantumvilágba.
Még egyet kérdeznék, egy digitális számítógépben, amiket most használunk, hogyha egy tranzisztor vagy vezet, vagy nem vezet, ha vezet az az egyes mondjuk, ha nem vezet az a nulla. Ebben az esetben is két állapotú egy-egy ilyen...
Igen, tehát ez a kulcsa a kvantum számítógépnek, hogy itt is itt kvantummechanikai értelemben két állapotú, tehát ez azt jelenti, hogy nem csak nulla meg egy van, hanem ezeknek valamilyen kvantumos értelemben szuperpozíciónak hívjuk mi szakzsargonban, tehát valahogy ez egy ilyen egyszerre tud lenni a kettő, ezt úgy lehetne tehát klasszikusan legjobban megfogalmazni. Egyszerre tud lenni nulla is, meg egy is. Tehát a kvantum, az algoritmusok, amik a számítógépen mennek. Tehát ha például van egy algoritmusunk, amit át akarunk futtatni, és többször kell lefuttatni. Egyszer ilyen bemenettel, aztán egy kicsit változtatni kell a bemenettel, azok olyan bemenettel, és így tovább. És mondjuk nagyon sok bemenettel le kell futtatni. Egy kvantum számítógépen egyszerre le tudjuk futtatni az összes bemenettel. Ha megfelelően preparáljuk ezzel a bizonyos kvantum szuperpozíciónak köszönhetően a bemenetet, akkor egyszer fut csak végig, és az egyszerre végzi az összes számítást, nem pedig sorba. És egy kevésbé futurisztikus alkalmazásra is megvan az idő lepont vége felé, tehát az, ami már létezik, és amihez kellettek ezek a hideg atomok. Ez pedig az időmérés. Talán a fizikusoknak, meg a tudomány szerető emberek számára nem kell igazolni azt, hogy ha valamit nagyon pontosan tudunk mérni, az nagyon jó. Ha nem is tudjuk megmondani, hogy mire, de ha valamit még pontosabban tudunk mérni, az biztos, hogy valamire jó lesz. Így van az időméréssel.
Itt tudjuk, hát például a GPS az annál jobb, minél pontosabb órák vannak.
Tehát van a GPS, van tehát ami már működik az időmérésben, ilyen a GPS, vagy a elektronikus, vagy elektronos villamosenergia távszolgáltatóknál a hibáknak a meghatározása, a hiba helyek meghatározásához is egy impulzus küldenek a rendszerbe, és a visszaverődésből, ha nagyon pontosan tudjuk, hogy mennyi idő alatt jött vissza, meg tudjuk mondani, hogy hol volt a hiba, ehhez is olyan pontosságú mérés szükséges, amihez már atomóra kell. Vagy, ami egy egészen új, hogy az idétől, vagy a tavaly évtől kezdve a New Yorki brókereknek, ez az már említett National Institute of Standards, ezt kell igazítani az órájukat, mert ugye minden egyes tranzakciónak van egy időpontja, és ezeket az időpontokat sorba kell helyezni. Nagyon sok tranzakció van, tehát egyszerre sok befut, tehát nagyon nehéz megmondani, hogy melyik mikor futott be. Hogy nagyon pontosan kell mérni az időt, tehát FISA mínusz 9. szekundum pontossággal szükséges ahhoz mérni, hogy ez biztosan működjön. Tehát minden egyes tranzakció után minden egyes broker ráteszi az úgynevezett időbejegyzőjét, és utána sorba lehet rendezni, hogy hogy jöttek a tranzakciók. Ez idén vezették be. Most azt látjuk ezen a grafikonon, talán kicsi, úgyhogy elmondom, hogy a szóban is, hogy az időmérés pontosságát ábrázolja ez a naptári év függvényében. Valahol 1950-ben indul, ott 10.000 nanoszekundum per nap, tehát az 10 a... az mennyi az idő? Tehát olyan mikroszekundumot, nem, tehát 10 millisekundum pontosságú volt per nap, és onnantól kezdve évtizedenként egy nagyságrendet javult a pontosság. Még elértünk 1990-ben.
És egy nagyságrendel csökkent a méret.
Igen. És elérkeztünk 1990-ben, ez is lényeges, mert ugye ezt el is adják ezeket az eszközöket, meg az űrbe földön, nem mindegy, hogy mekkora. Tehát 1990-ben volt az utolsó olyan atomóra, ami még nem használt hideg atomokat. Tehát, hogyha utána meg akartuk tenni ezt a elvárható egy nagyságrendű fejlődést, egyébként gondoljunk bele abba, hogy akik adták a pénzt a kutatás, azok így gondolkodnak, hogy az utolsó pontot nem látjuk, csak előtte ott van az egyenes, tehát akkor most kérem oda a pontot, arra adom a pénzt, és nem veszi figyelembe, hogy azt, hogy azt a pontot odalakjuk, az ugye egy, hogy visszagondoljak ide, az egy 70 éves munka volt. Ott kezdődött. De megvolt ez a munka, tehát oda lehetett tenni ezt a pontot. 1998-ban két helyen ez ennek a bizonyos amerikai szabványügyi hivatalnak az óráját mutatja, ugyanilyen van Párizsban, a méter szabvány mellett, tehát mind a kettő szabványos. Ezek már hideg atomokon alapulnak. Miért kellenek a hideg atomok? Hát egy ilyen órának az elve, hát így néz ki talán sematikusan az elrendezése egy atomórának ennek az utolsó nap. Valahol ott alul van egy piros pont, ott vannak az atomjai. A lepkeháló van. Itt sok atom kell. A 6 darab lézer, ebből 5-öt látunk alul, egy pedig legfelül van, azok fogják meg. Ezek után ezeket az atomokat át kell küldeni egy mikrohullámú mezőn. A mikrohullámú mező azt egy kvarckristály rezgése kelti, hát az, ami a kvarcóránkban is van, csak azért kicsit pontosabb. Tehát ez adja az órajelet, a kvarckristálynak a rezgése, csak ezt az órajelet kell pontosítani. Tehát, hogyha egy kicsit elcsúszna, tudnunk kell, hogy most elcsúszott nagyon pontos, akkor igazítani kell rajta. És ezt az igazítást az atomokkal végezik el, tehát átküldjük rajta az atomokat, fölmennek, majd a gravitáció hatására visszaesnek, és kétszer is átmennek ezen a mezőn, és az a cél, hogy minél hosszabb időt legyenek ott. Tehát az ugye nyilvánvaló kell, hogy legyen, hogy minél hosszabb ideig tudunk valamit mérni, annál pontosabban mérni. Tehát hogyha egyszerű példával, hogyha egy óra tizet üt, és mi egy szekundumig mérjük csak, és 10 ütés volt, akkor valójában nem tudjuk, hogy ez most 10-hez volt közelebb, vagy a 11-hez. Tehát hogyha 10 szekundumig mérjük, akkor már egyből tudjuk, hogy hoppá, ez 106 ütés volt, akkor azt tudjuk, hogy ez nap, az 10,6 körül volt. Tehát így ha, ezen az elven mehetünk tovább sok-sok nagyságrendet, és így egyre több és több használható számjegyet tudunk hozzátenni, hogy milyen pontosan mértük az időt. Most az előző órához képest, tehát ami 1990 előtt volt, itt három nagyságrenddel lehetett megnövelni a mérési időt, millisekundum helyett egy szekundumnyi időt töltenek ebben a rezonátorban. Egyébként ez az amerikai szabványjogi hivatal, egy kis mozit is felrakott a honlapjára, ezt letöltöttem, úgyhogy szerencsében megjelenik.
Amíg ez megjön, tudod, hogy milyen a legkisebb atomóra, amit valaki is csinált?
Tehát ugye ez még azért nem teljesen kompakt, tehát ennek az atomórának a mérete az nagyjából akkor, amit mutattam berendezést. A legkisebbet azt nem tudom.
Mint egy karóra majdnem.
Igen. És most valamelyik elkövetkezendő európai projektben, amikor űrhajó, tehát amikor egy műholdat, európai műholdat fölküldenek, azon már lesz egy olyan atomóra, ami az az összes európai atomórát igazítják, szinkronizálják. Most már sok van, de ami számunkra érdekes, az az, hogy a Karlsruhe-t, azt hiszem Karlsruhe, ahonnan mi is kapjuk azokat a jeleket, amik Magyarországon naponta kétszer sugároznak, és ha valakinek van otthon rádió vezérelt órája, akkor annak 2007-től kezdve egy ilyen pontos órához lesz igazítva az órája.
Nagyon elszaladt az időnk. A hallgatóságnak is kellene egy kis időt hagyni arra, hogy kérdezzen. Van-e még valami olyasmi, amit nagyon-nagyon a szíveden hordozol, és még szívesen elmondanál?
Hát az összes illusztrációt sikerült becsempésznem, úgyhogy én várom a kérdéseket.